Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, folytassuk ma azzal, hogy a demokrácia épségének és működő képességének megóvásához fontos eszköz a hatalmi ágak elkülönítése, a hatalom megosztás gyakorlata, a megfelelő választási, számonkérési, visszahívási rendszer megteremtése, és az, hogy a politika szereplőinek kijelölésekor meghatározó súllyal essen latba a jelöltek erkölcsi alkalmassága, emberi rátermettsége. De nem feledhetjük, hogy a demokratikus rendszerek torzulásai közé tartozik a politikai korrupció, mert az egyszerre árulja el az erkölcs alapelveit és a társadalmi igazságosság normáit, előbb-utóbb megbénítva az egész társadalom normális működését. De nem szabad elfelejteni, hogy a politika és az állam célja az, hogy a polgárokat szolgálja, ha csak uralomként vagy érdekérvényesítési eszközként tekintjük, a demokrácia alapelvei válnak semmivé. A demokrácia jó működésének az is elengedhetetlen feltétele, hogy maguk az emberek felelősen vegyenek részt a közéletben, a közügyek intézésében, a közhatalom alakításában. Ezt a szerepet a legmegfelelőbben a politikai pártok és civil szervezetek révén tehetik meg, amelyekben szellemiségüket és programjaikat tekintetbe véve a hívő embereknek is lelkiismereti kötelessége szerepet vállalni. Nem lenne teljes a politika világának áttekintése, ha a társadalmi tanítás nem formálna véleményt a közévet, nem közhatalmi természetű szereplőivel, szervezeteivel, jelesül a civil társadalom jelentőségével kapcsolatban. Mivel a politikai közösség lényegéből fakadóan a civil társadalom szolgálatában áll, az egyház alapvető fontosságúnak tekinti, hogy a szabad polgári társulások és önszerveződések megfelelő szerepet kapjanak a közélet irányításában. Mindez azért is fontos, mert ezen a módon teremtődhet meg a társadalmi önigazgatásnak az a modellje, amely a szubszidiaritás elvének a gyakorlatban való megvalósítását a társadalom egészének autonómiák organikus rendszereként való működését megalapozza, és alkalmas módon gyakorol ellenőrzést az állam, a pártok, a politikai döntések és cselekvések világa felett. Egy ilyen értékek mentén szerveződő, a hatalom és a felelősség megosztását elvégző társadalomban nem lehet annak akadálya, hogy az ember egyik legalapvetőbb, a vallás szabadsághoz való joga megfelelő módon érvényesüljön. Tudomásul kell vennie minden közéleti tényezőnek, hogy a lelkiismeret és vallásszabadság éppen úgy vonatkozik az egyes emberre, mint a társadalomra, és nélkülözhetetlen spirituális biztosítéka annak, hogy a közösség elkötelezett, szabad és felelős módon élheti a maga életét. Ebből a szempontból lehetséges, hogy egy állam történeti és kulturális meggondolásból pozitív módon különböztet meg valamely vallási közösséget, ám ez nem jelentheti más hitek és világnézeti választások korlátozását, diszkriminálását, üldözését. Ezen a ponton a vallás és az egyház szabadságának biztosítása esetében nyílik mód arra, hogy az egyház és a politikai közösség egymástól független, ám az ember szolgálatára elkötelezett autonómiákként gyümölcsöző együttműködést alakítson ki. Ez az együttműködés az e-világi valóságok jogos autonómiájának elvén alapulhat, az egyház így nem avatkozik a gyakorlati pártpolitizálás illetékességi körébe, ám tagjait a hit erejével, erkölcsi üzenetével felvértezve küldje a közélet világába. nem feladata, hogy állást foglaljon egyik vagy másik intézményes vagy alkotmányos megoldás javára, és az sem tiszte, hogy politikai programok méltatásába bocsátkozzék, ha csak nem erkölcsi és vallási következményeikkel kapcsolatban, de arról sem mondhat le, hogy morális útmutatója és lelkiismerete legyen a modern politizálás világának. Ami ezen kapcsolatban a politikai közösség vagy állam magatartását illeti, az nem tekintheti feladatának az egyháznak vagy a hívő közösségnek a politikai életből való kirekesztését, a vallásnak szigorúan magánügyként, a privát szférába tartozó meggyőződésként vagy szerveződésként kezelését. Az egyház joggal tart igényt identitása jogi elismerésére, működése és emberszolgálata szabadságának biztosítására, hiszen az egyház és a politikai közösség között felmerülő konfliktusok megelőzése vagy enyhítése végett, az egyház és az állam jogi tapasztalata az egymás mellett létezés stabil formáit alakította ki, mint eszközöket, amelyek alkalmasak arra, hogy a harmonikus kapcsolatokat biztosítsák. Ez kölcsönös garanciák és érték közösségek rendszere, amelyben a felek akkor találják meg a közös hangot, ha megfelelnek annak a rendeltetésüknek, hogy az embert, a teljes embert és minden embert hivatottak a maguk sajátos módján és eszközeivel szolgálni. A politikai hatalomról és az állam feladatairól szóló gondolat mellett természetesen folytatódik a nemzetközi kapcsolatok, a háború és béke témájú tárgyaló gondolatmenethez, amely egyik a legfontosabb és a világ érdeklődésére leginkább számot tartó kérdéseknek, amelyben korunk egyháza visszatérő módon hallatja a szavát. Az e témában kifejtett tanítás bibliai alapja, az egyház illetékességének forrása, a Teremtés könyvének az az üzenete, amely az emberi nem, az emberiség egységét és a világ sorsának alakulásában viselt közös felelősségét tanítja, az egész földre és minden történelmi időre kiterjedően. Isten Noéval és Ábrahámmal kötött szövetsége bizonyítja, hogy a Teremtőnek határozott terve van a világgal, amelyet az emberek egymást követő generációinak gondjára bízott, hogy azok a világtörténelmi folyamat göröngyös útját járva, közösen és egymásra utalva képesek legyenek azt megvalósítani. Mindez azt jelenti, hogy minden korban, de az utóbbi időben kiformálódó globális világrend keretei között különösen gondoskodni kell arról, hogy a nemzetközi közösség legyen az a végső fórum és szabályozó rendszer, amely a nemzetek, országok, régiók érdekeit alkalmas módon összehangolva a végső felelősséget viselheti világunk jelen és jövőbeli az emberi állapotáért, az emberiség boldogulásáért. Ez a nemzetközi közösség nem más, mint a nemzeti, etnikai, politikai, sőt gazdasági közösségek együttélésének világméretű rendszere, amelynek az igazságon, az igazságosságon, a szolidaritáson és a szabadságon alapulva kell egyének, közösségek, társadalmak közös javát szolgálnia, céljának az emberiség egész családjának boldogulását tűzve ki. Ez a nemzetközi közösség ugyanakkor nem jelenthet pusztán valamiféle világkormányt, vagy a népekre oktrojált világhatalmat. A nemzetközi közösség jogközösség, amelynek léte valamennyi tagállamának szuverenitásán nyugszik, amelyek függetlenségét nem lehet alárendelő kapcsolatok által semmibe venni vagy korlátozni. A szilárd nemzetközi rend alapja nem lehet más, mint az egyes nemzetek egyenlő szuverenitása. Ez a nemzeti szuverenitás azonban nem abszolút. A nemzeteknek tudniuk kell egy közös céljavára lemondaniuk jogaik egy részének gyakorlásáról, annak tudatában, hogy valamennyien egy családot alkotnak, amelyben a közös értékek és közös érdekek, az emberi életet irányítani hivatott általános erkölcsi elvek érvényre juthatnak. Egy ilyen nemzetközi közösség létezésének elemi feltétele az emberi életét meghatározó egyetemes erkölcsi elvekre épülő nemzetközi jogrend kimunkálása, amely az egyes nemzetek és érdekcsoportok közötti ellentétek és konfliktusok megoldásához szilárd, mindenki számára elfogadható kompromisszumokat kínálva elejét veheti annak, hogy az emberiség e konfliktusait pusztító és önpusztító módon a háború, az erőszak vagy a nyers gazdasági, politikai vagy kulturális erőfölénnyel való visszaélés eszközeivel kísérelje meg megoldani. Lényegében e cél első, a 20. század tragikus tapasztalatain alapuló megfogalmazási kísérlete volt az ENSZ szervezetének megalakítása, alapító okiratának megfogalmazása. Ezt a valódi nemzetközi közösség megteremtése felé vezető utat, amely az ENSZ szervezeteinek megalakításával 1945-ben vett határozott irányt, az egyház is nyomon követte. Nem véletlen, hogy már 12. Pius és 23. János Pápa a rokonszenvvel és érdeklődéssel figyelte a világszervezetnek a nemzetközi közösséget megteremteni, a világban kirobbanó konfliktusokat orvosolni kívánó erőfeszítéseit, 6. Pál vagy 2. János Pál pedig személyes jelenlétükkel a világszervezet különféle fórumain elhangzott beszédeikkel, vagy azokhoz intézett üzeneteikkel igyekeztek érvényre juttatni az egyház evangéliumi üzenetének és szeretet szolgálatának szempontjait. 2. János Pál pápa szerint kimondható, hogy az Egyesült Nemzetek szervezete és annak szakosított szervezetei és intézményei a béke megteremtéséhez szükséges kulturális és intézményi területek kiszélesítésével jelentős mértékben járulták hozzá, hogy erősödjön az emberi méltóság, a népek szabadsága és a fejlődésre való igény iránti figyelem, még akkor is, ha a tanítóhivatal gyakran kényszerült is rámutatni olyan esetekre, amikor a nemzetközi közösség deklarált céljai és a nemzetközi szervezet döntései nem vagy nem kellő mértékben álltak egymással összhangban. Ebből következik, hogy jelenlegi formájában az ENSZ szervezete alkalmas kiindulópont a nemzetközi közösség intézményi megjelenítésére, de korántsem tölti be maradéktalanul azokat a feladatokat, amelyek megvalósítására született. Arra, hogy általa olyan mindenki által elismert egyetemes tekintély létesüljön, amely elegendő hatalommal rendelkezve képes mindenki biztonságát, az igazságosság megóvását és a jogok tiszteletben tartását megvalósítani. Jelenlegi formájában a nemzetközi közösséget megjeleníteni hivatott Egyesült Nemzetek szervezete sem a kellő mértékű hatalommal, sem a megfelelő tekintéllyel, sem a lokális vagy éppen a globális hatalmi politikai érdekektől való megfelelő távolságtartással nem rendelkezik, hogy betölthesse azt a szerepet, amelyet a társadalmi tanítás e közösségtől elvár és remél. Kölcsönös bizalomra, az erőszakról és a hatalmi befolyásról való lemondásra van szükség, az erősebbek törvényének meghatározta szerepe alól ki kell húzni a talajt, és akkor eljöhet az idő, amikor a személyes bosszú és megtorlás helyébe a törvények uralma lép, úgy ma sürgető szükségszerűség tehát, hogy a nemzetközi közösségben hasonló előrehaladásra kerüljön sor. De a kétpórusú világrend összeomlása óta sem más az ENSZ, különösen a biztonsági tanács működésének gyakorlata, mint hatalmi alkuk, vétók és diktátumok sora, még azt a kritikát is gyengének érezzük, amely szerint kívánatos a jelenlegi nemzetközi szervezetek felülvizsgálata, olyan folyamat, amelyben a politikai rivalizálás leküzdését, valamint az arról való teljes lemondást feltételezi, amennyiben a szervezetek, amelyek létjogosultságát a közjó adja, visszaélnek illetékességükkel. Ez azt a célt szolgálná, hogy magasabb fokú nemzetközi rendet lehessen elérni, és amelybe kikényszerítésében az egyház, főleg a világméretű gazdasági folyamatok ellenőrzésében a civil társadalom szervezeteitől és mozgalmaitól remél segítséget. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.